Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Kiállítás mutatja be a magyarországi Komáromban az önálló város első világháború utáni születését. Számadó Emese régésszel, a Klapka György Múzeum igazgatójával beszélgettem.
A Brigéci Öröksége Látogató Központban vagyunk, ami a Komáromi Klapka György Múzeumnak a főépülete.
Csak nem egy évvel ezelőtt, tavaly áprilisban nyitottak meg. Milyen volt az elmúlt majdnem egy évük?
Valóban egy évvel ezelőtt nyitottunk meg, ugye a fő attrakciónk a Brigéci Öröksége című állandó régészeti kiállítás, amely mintegy 30 év régészeti kutatásának az eredményt mutatja be, rendkívül látványos, interaktív elemekkel bővítve. Ezeket az kutatásokat Brigécióban végeztük, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon jó volt ez az elmúlt év a látogatottságot tekintve. Napi szinten sokan jönnek itthonról, külföldről, egyaránt nagyon sok a gyerekcsoportunk múzeumpedagógiára jön. Tehát valójában egy nagyon jó évet tudhatunk magunk mögött, és hát szerencsére az a tapasztalat, hogy az embereknek a kedve nem lankadt, folyamatosan jönnek, érdeklődnek, és mondjuk főleg hétvégéken egész nap vezetnek a kollégák.
Meglehetősen különleges ez a múzeum, hiszen nem elég, hogy van egy ingyenes, hatalmas parkolója közvetlenül az épület mellett, de maguknak a tárlatoknak a látogatása is ingyenes.
Tavalytól, tehát a megnyitástól számítva 5 éven keresztül ingyenesek vagyunk. Ez azt jelenti, hogy sem belépődíjat nem szedünk, sem pedig a foglalkozásokért, vagy bármilyen rendezvényért nem szedünk belépési díjat, tehát még 4 éven keresztül ingyenesek vagyunk, de én azt gondolom, hogy senki nem úgy jön, hogy akkor most ingyen van, ugye, tehát igazándiból az emberek nagy része úgy jön be, hogy na, akkor most mennyit fizetek, és sem csodálkoznak azon, hogy ezt az ingyenességet megtapasztalják. Tehát én azt gondolom, hogy nem az ingyenesség vonza ide a látogatókat.
Viszont hogyan tudják így magukat fenntartani?
Önkormányzat. Egyértelműen ugye magát az épületet és a kiállítást az önkormányzat finanszírozta nagy részben, volt benne némi topos támogatás, de valójában több mint 1 milliárd forintjába került ennek az épületnek a felújítása és a épület múzeum célú kialakítása, illetve az állandó kiállításnak a berendezése. Ez egy 1907-ben épült épület, ami a Komárom Méntelepnek a központja, majd 1960-tól pedig a mezőgazdasági kombinátnak volt az iroda épülete, és 2016-ban, miután évek óta már elhagyatottan állt, akkor Komárom város önkormányzata elhatározta a múzeum célú átalakítását, és ennek az eredménye volt a 2023-as áprilisi megnyitó.
És nem csak állandó kiállítás van ebben a múzeumban, hanem az imént feljöttünk ide az első emeletre, és hogyha belépünk ebbe a hatalmas térbe, ez mi volna? 20. századi Komárom történelem? Tehát helytörténet?
Hát igen, gyakorlatilag ez Komárom, tehát a mi Komáromunknak a történetének az elmesélésen, elbeszélésén vagyunk. A Magyar Géniusz program keretében valósult meg az a kiállítás és Komárom újjáépítése Trianon után a címe. Ez egy nagyszabású kiállítási tervünk volt, és szerencsére meg is tudott valósulni. Gyakorlatilag arról szól, hogy ez a Dél-Komárom hogyan alakult ki. Hiszen 1896-tól ugyan az akkori Újszörny és a történelmi a Duna balpartján fekvő ma Szlovákiában lévő Komárom egyesült, tehát 1896-tól ez a déli település is Komárom volt, de ez elsőmény falusi szerkezetű volt, illetve katonai és ipari jellegű város része volt a történelmi Komáromnak. Na most az első világháború végén azonban a város északi részét megszállták a csehek, csehszlovák hadsereg, és gyakorlatilag még a trianoni béke döntés előtt másfél évvel már a két városrész önálló életre kényszerült.
Hogyan tudott önállóan életben maradni ez a déli rész? Hogy így végig gondoltam, nem ismerek másik olyan várost, amit így ketté vágtak volna, és a kisebbik része maradt volna Magyarországnál, és megmaradt volna.
Valójában erről szól a kiállítás, tehát ugye a Magyar Géniusz program keretében, és a mi géniuszaink azok a városvezetők, azok a hivatalnokok, azok az iparosok, kereskedők, akik gyakorlatilag ennek a városnak az önálló életét meg tudták teremteni. Nem volt könnyű dolog, hiszen gyakorlatilag minden odát maradt. Tehát a közigazgatás, az iskolákból, itt van egy elemi katolikus, meg egy elemi református iskola, egy darab katolikus kis templom van, tehát gyakorlatilag a vallási élet is mind odát maradt Észak-Komáromban. Nincs városháza, nincs bíróság, nincs rendőrség. Ideiglenes helyeken kezd kezdik el a hivatalokat szervezni, azok a hivatalnokok, akiket részben átraknak, a komáromi helyettes polgármester dr. Gál Gyula az, aki megpróbálja valamiféleképpen koordinálni az itteni életet. Többek között dr. Tóth Zsigmondot, tiszteletbeli főjegyzőt 19. január végén, tehát január 10-én foglalják el a csehszlovák csapatok a város északi részét, és ő január végén már átdelegálja, átrakja ide dr. Tóth Zsigmondot, aki gyakorlatilag itt megkezdi a városi élet szervezését. 1923-ig Komárom vármegyének a székhelye, tehát megyeszékhely is vagyunk. Nyilván ez már az időszak már ez a Csonka vármegyéről szól, tehát ugye a Magyarországon Dunán túlon maradt részekről, de ezt is igazgatni kell. Asztalos Béla, Komárom vármegye utolsó alispánya, akit elüldöznek a csehek az északi városrészből, és ő idejön a déli városrészre, és ebbe az épületből vagyunk, a Méntelepen állítja fel a hivatalát, és innen igazgatja a Csonka vármegyét.
Hogyan nézett ki egyébként ekkor Komárom, ez a Dél-Komárom? Egy falu volt jó sok laktanyával, meg katonával?
Hát ugye volt itt három erőd, a Monostori, a Csillag és az Igmándi erőd, volt egy huszára laktanya, a Radecki huszárok állomásoztak, volt itt egy Méntelep, ahol egyébként vagyunk, és hát volt itt lengyár, selyemgyár, legkülönbözőbb ipari létesítmények még, és hát valójában nagyon-nagyon pici kis alapterületű településről beszélhetünk, az egykori Újszörnyről, amelyet körbezárt szörnyközség. Ugyanakkor mivel nagyon sokan jönnek át ugye odaátról, hivatalnokok vagy egyéb más városlakók, mert hogy a csehszlovák érában nem tudnak boldogulni, vagy meg kitoloncolják őket a csehszlovák Komáromból, és ők ideiglenesen, mivel azért itt nem nagyon van lakatási lehetőség, a katonai barakkokban lapnak, és ezért a 20-as évek közepétől elindul egy városfejlesztési terv, amelynek keretében Szőnytől elcsatolnak területeket, kiparcellázzák, és akkor elkezdenek családi házak épülni, és gyakorlatilag a 30-as évekre már egy az eredetinek kétszer akkora területű Komárom város, önálló város kezd kialakulni.
És a lélekszámhoz hogy alakult?
2-3-szorosa lett, tehát mint a 30-as éveken nagyjából olyan 9000 lett a lélekszám az eredeti olyan 2500-3000-ből, és ezt a lélekszámot aztán ugye ezzel a módszerrel sikerült itt letelepíteni és állandó lakhatóságot biztosítani számukra.
A két világháború között milyenek voltak a kapcsolatok Észak-Komárommal?
Hát nem nagyon lehetett kapcsolat eleinte, és ez nagyon érdekes, mert miután ugye 19-ben megszállják a csehek az északi városrészt, 19 nyarán van az Észak-Komáromi rendőrkapitánynak egy olyan felhívása, amelyen megtiltják a komáromiak számára, hogy az Erzsébet-szigetre kimenjenek átkiabálni. Ugyanis ez az átkiabálás a Dunán, ez ekkor kezdődött el, ami úgy nézett ki, hogy a két parton, ugye az Erzsébet-szigetnek a nyugati csücske, van a legközelebb ide a dél-komáromi Dunaparthoz, és az emberek lehajoltak a Duna vízére, és úgy kiabálták át a híreket, és aki itt volt, az vette a híreket, és továbbadta a híreket. Tehát valami egészen elképesztő sztorik voltak, és mivel nem akarták, hogy itt bármiféle hírek jöjjenek, menjenek, ezért megpróbálták megtiltani ezt az átkiabálási módszert.
De gondolom, hogy idővel túljutottak a kiabáláson, és esetleg bővítették az eszköztárukat.
Ugye a kiabálások azért volt szükség, mert például többször, több hétre volt, hogy hónapokra lezárták a hidat, és nem igazán lehetett rajta közlekedni. Amikor lehetett a hídon közlekedni, akkor is különleges engedélyekkel csupán. Mondjuk a komáromi gazdákat, akiknek Monostoron voltak telkeik, bizonyos engedéllyel időnként átengedték, hogy tudják intézni az ottani ügyeket, de ilyen, hogy nem most átugrom és megnézni a családot, ez igazániból csak a 20-as évek második felében valósult meg. Van egy nagyon érdekes kép, 1924-ben jelent meg valamelyik újságban, a Komáromi Beszélgető az a címe, ami úgy nézett ki, hogy ugye magát a hidat az északi felén egy ilyen tégla, kereszt tégla fallal lezárták, hogy még csak véletlenül se lehessen, nem tudom, szekerekkel vagy kocsikkal átmenni, hanem csak gyalog, és a közepén egy drótkerítés volt, illetve még úgynevezett spanyol lovasokat helyeztek el, tehát ilyen drót akadályokat, hogy nehogy nagy tömeggel át lehessen kelni, vagy megrohanni, vagy átrohanni. Na most a közepénél volt ez a drótháló, ezen volt egy drótkapu, és a kaputól egy-egy méterre minden nap déltől egyig meg lehetett közelíteni mind a két oldalról ezt a kaput, és akkor a rokonok beszélgethettek, ez volt a Komárom beszélgetés. Ez a beszélgetés, ez nem kellett semmiféle passzus, semmiféle útlevél, hanem csak oda mentél, és akkor ezt megengedték egy óra időtartamban, de természetesen úgy, mind a két felén ott voltak az őrök. Aztán a 20-as évek második felében már normalizálódott a helyzet, voltak napi jegyek, amikkel át lehetett menni, és akkor az emberek már tudtak azért családot látogatni, szórakozni, jártak át, arra kellett vigyázni, hogy azt hiszem, hogy este 10-kor volt el, akkor zárt a híd, akkor az híd zárásáig mindenképpen vissza kellett térni Észak- vagy Dél-Komáromba.
Hamarosan folytatjuk a Klapka György Múzeum kiállításán készült riportot.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.